Tarlós István főpolgármester, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, a beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Főpolgármester úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét önnek is.
Én köszönöm a meghívást, és mindenkinek szép jó estét kívánok.
Közfejlesztési tanácsi ülés volt ma. Miről tárgyaltak, miről döntöttek, ha döntöttek?
Jó néhány napi rendi pont volt. Ha megengedi, akkor valamiféle fontossági sorrendet tartva, bár ez mindig vitatható, hogy kinek mi a fontossági sorrend, de kezdjük talán azzal, ami probléma most nagyon sokakat érdekel, ez a repülőtéri zajszennyezés kérdése. Ugye 2016-ban nagyon megnőtt a forgalom, 2018-ban uniós előírás kapcsán megváltoztatták az indítás szabályait, egyébként részben fölöslegesen, úgy értem ezt, hogy időben, részben fölöslegesen. És hát ma az a helyzet, hogy a repülőtér, Liszt Ferenc tér repülőtér működését egy 1995-ös törvény szabályozza, és ami a zajgátló szabályokat, védőzónákat, ezek kijelölését, működtetését, megszüntetését szabályozza. Ez két rendelet, egy 1997-es kormányrendelet és egy 1997-es miniszteri rendelet. A zajszennyezés valóban nagyon súlyosan érint néhány kerületet, elsősorban a 18-at, de a 10-et is, és Zuglót is. Ezeknek a kerületeknek egyébként nem egyeznek egymással az igényei. Az egyiket a felszállás, a másikat a leszállás zavarja, ez sem mindegy. De az tény, hogy miniszter úrral, Palkovics László miniszter úrral most már jó ideje egyeztetünk, és törjük a fejünket miniszteri, illetve főpolgármesteri szinten, hogy mi a teendő. Ma ez a kérdés bekerült a fejlesztési tanács elé is. A zajhatások egyik fő okozója, hogy a mély alvás időszakában van egy ilyen terminus technicus, éjféltől hajnali 5-ig tart az az időszak, személyszállító gépek összesen 6 mozoghat ebben az időszakban elvileg, de 23 óra és éjfél között a beérkező gépek közül sok késik, tehát de facto a gyakorlatban soknak a zajkeltése becsúszik a kritikus időszakba, ami a lakókat nagyon érzékenyen érinti. Az is probléma ezen kívül, hogy a zajszint mérése, a maga mérési módszer is, kénytelen vagyok úgy fogalmazni, hogy svindli van benne, mert az egyenértékű zajszinteket úgy olyan módszerrel mérik, hogy 8 óra átlagában. De ha ehhez hozzáveszünk, hogy az éjszakai repülőforgalom 99%-a 3 órán belül történik meg, akkor a 8 órás egyenérték számítással abszolút hamis értékeket kapunk a valós helyzethez képest.
Kisebbet fog mérni, mert nagyobb az időtartalom, amit mérni van.
Na most miniszter úrral abban maradtunk, hogy a mai közfejlesztési tanácsülésen is tárgyaljuk ezt a témát, és voltak éppen a főváros oldaláról 3 kívánságot, majdnem azt mondtam követelés, de inkább fogalmazunk azért kérésnek, fogalmazunk így. Tehát ezeket soroltunk föl. Az egyik az, hogy mi éjszakai repülési tilalmat szeretnénk elérni. Tehát
totálisat?
A mély alvás időszakában ne szállhassanak fel és le repülőgépek a Liszt Ferenc repülőtérről. Igen, éjfél és 5 óra között mi szeretnénk egy totális repülési tilalmat. Ezen kívül szeretnénk azt, hogyha a mérési módszeren változtatnának, és mivel a Budapest Airport saját maga mér, egy kicsit olyan, mint az ember saját magát ellenőrizné. Ezért azt kértük, hogy a méréseket, egyrészt a módszert válasszák meg, mert változtassák meg, mert ez nem járja, hogy hamis adatokat hoznak nyilvánosságra. Én nem mondom, hogy szándékosan, de ez a módszer oda vezet. Az előbb részleteztük, hogy miért, tehát ez változzon meg. Továbbá az ellenőrzést, az zajszint ellenőrzést vegye át a közlekedési hatóság a Budapest Airporttól, és még az is egy kérésünk, hogy a repülési útvonalon változtassanak, mert kevesebb kárt okoz az ottaniaknak, a budapestieknek pedig sokat segít, hogyha a Vecsés felé irányuló pályán fogják használni a gépek. Erről is szó van. Államtitkár úr volt ott a mai egyeztetésen, tehát mi mindenképpen eredményt akarunk és fogunk a miniszter úrral felmutatni, mert a jelenlegi helyzet az tényleg tarthatatlan.
Ezt első kérdésből, az első kérésükből az következik, lehet, hogy nem, javítson ki, hogyha van tilalmi időszak, akkor az a gép, ami akkor jött volna, az a szabad időszakban fog jönni, vagyis a szabad időszak terhelése növekedni fog, nem? Ezzel tudnak valamit kezdeni?
Nézze, ez nem a mi problémánk, most nem menjünk bele a megfejtés részleteibe, mert félek, hogy megfeledkezünk olyan dolgokról, ami nem a mi kompetenciánk. Én nem tudom, ön mennyire irányít, vagy van otthon a légi irányításban.
Nulla mértékben, nyilvánvalóan.
Én azért mérsékelten, ma hallottam például az államtitkár úrtól olyan dolgokat, amikről életemben nem hallottam még, és mindenki hibát követel, aki megpróbálja megfejteni, hogy a hatóság, a minisztérium és a Budapest Airport hogy oldja majd meg ezt a problémát. Minket az érdekel, hogy az, ami a lakosság problémája, az megoldódjon. Ha erre van lehetőség, már pedig elméletileg van, akkor a hatóság ezt hogy oldja meg, akár jogi, akár műszaki szempontból, én ezt nem boncolgatnám.
Most, hogy kijelölte a lehetőségeimet, akkor egy dilettáns magabiztosságával tehermentesítő repülőtereket nem lehet kijelölni, hogy ne az összes gép a Liszt-Ferenc nemzetközi
repülőtérre jön. Van egy olyan elképzelés, de ez viszonylag hosszabb távú elképzelés, hát nem több évtizedes, de ez mondjuk egy-két éven belül biztos nem oldódik meg, hogy a teherszállító gépeket és a fapados társaságok gépeit távolabb, egy kisebb repülőtéren fogadják és indítsák, és ez jelentős forgalomcsökkenés eredményez.
Arról beszéltek-e ma, hogy a zajterhelés csökkentés az körülbelül mikortól lehet érzékelhető? Ebben az évben, jövőre, két év múlva, mikor?
Mindig szeretik ilyeneket tematizálni a beszélgetést, és ahogy egy probléma megoldásának a közelébe jutunk, akkor mindjárt órát, percet szeretnek kérdezni. Erről nem tudok önnek nyilatkozni. Azt remélem, hogy legkésőbb egy éven belül, de én szeretném a hamarabb, szeretném a sokkal hamarabb, legalább az éjszakai tilalom megoldódna.
Mi volt még a mai közfejlesztési tanácsi ülésen, ami ehhez képest kevésbé fontos, de fontos?
Hát szó volt a Lánchíd felújításáról, szó volt a BKV járműcseréinek a folytatásáról, amik fontos témák, keresem már szavakat itt hirtelen, a új közlekedési múzeum, valamint az Eiffel, ezt ugye az operaháznak a kisegítő egysége lesz, és az országos levéltár elhelyezéséről, az ottani közlekedési problémák megoldásáról, az MTK sportlétesítményének az ügyében is tárgyaltunk. Tényleg a teljesség igény nélkül próbálom felsorolni. Felállítottunk egy kodifikációs munkacsoportot és egy közbeszerzési törvény módosítását előkészítő munkacsoportot a miniszterelnök jóváhagyásával. Én kezdeményeztem, hogy a közbeszerzési törvényt módosítani kell, hiszen károkat okoz, hasznot nem hoz, a folyamatokat lassítja. Erről is szó volt ma a Budapest 2030 hosszú távú kormányzati és fővárosi fejlesztési tervnek a véglegesítéséről is szó volt, ez szeptember végéig biztosan végleges formában elkészül ez évben, és készítettünk egy leltárt Gulyás Gergely miniszter úrral közösen, ahol a Budapesten történő fejlesztéseket három csoportra osztjuk, van az a csoport, amelyiket csak a főváros bonyolítja le, vannak közös lebonyolítású projektek, és vannak állami projektek, mind a háromhoz közünk van, hogy itt mik a folyamatban levő projektek, inkluzíve a tervek, mik a befejezett projektek, akár fővárosi, akár állami kategóriában. Erről született egy döntés, továbbá arról, hogy képezünk egy középső kategóriát, ahol besoroljuk ezeket a közös lebonyolítású projekteket.
Lesz ezeknek a projekteknek, ennek a három csoportnak valami végleges, egységes szerkezetbe foglalt terve, amiből lehet látni...
Hogyne, ez hogy tulajdonképp kész van, csak annyi kell, ezzel bíztunk meg négy embert, hogy a folyamatban levők állami és folyamatban levő fővárosi projektek közül kiemeljék azokat, amik a középső kategóriába kerülnek, a közös lebonyolítású projektek közé, és így nem két, hanem három fejezetből fog állni ez a leltár.
A Budapest 2030 program végleges változata az az eredeti budapesti fejlesztési, hosszú távú fejlesztési programhoz képest, ami most is olvasható a főváros honlapján. Ez nagyon megváltozik?
Vagy csak nem, azon alapul, ilyet tárgyaltuk egyébként a Balázs Mórter módosított változatát, ugye az már régóta szó volt róla, hogy azon korrigálni kell, ezt most már mobilitási tervnek, budapesti mobilitási tervnek hívjuk. Ez is a részét képezi a Budapest 2030-nak. Ennyiben biztosan módosul. A projektlista az biztosan bővül. Egyébként ez a 13-as, azt hiszem 2015-ben elfogadott Balázs Mórterv az átdolgozott formájában részét képezi a Budapest 2030-nak, és alapjaiban pedig a 13-ban elfogadott Budapest 2030-ra épül.
Mennyi időre vállal garanciát, ha vállal egyáltalán a kormány arra, hogy amit most elterveznek a tanácsban, az meg is fog valósulni? Nyilván viszmajor helyzetek vannak, összeomlik a világgazdaság, akkor nyilván nem.
Hát ön most felállított egy ilyen, vagy megfogalmazott egy ilyen kérdést. Ez a kérdés ebben a formában nem merült fel. Minden projektnél ott van a tervezett kezdési, befejezési határidő, és ott van a prognosztizált bekerülési költség is. De most ne kérje, hogy kezdjünk el példákat felsorolni, mert ez egy körülbelül 30 oldalas A3-as táblázat.
A drogprevenciós tervről közfejlesztési tanácsban nem kell tárgyalni? Ezt a főváros jó régóta tárgyalja.
Arról nem. Ez egy más tészta, nem fejlesztési tanács elé való. Nézze, eddig inkább csak egyesek hencegtek azzal, hogy ők foglalkoznak drogprevencióval.
Van drogprevenciós programja az országnak.
Nézze, én most Budapestről beszélek. Van egy-két kerület, amelyik ezzel foglalkozik. Van, amelyik komolyan gondolta, van, amelyik inkább propaganda célokkal kommunikációs panelként használja. Most ebben nem akarok mélyen belemenni, mert nem tartanám ízlésesnek, de egy tény. Az eddigi intézkedések, ugye a prevenciós programok, azok egyelőre mindegyik írott malasznak bizonyult, semmi, gyakorlatilag semmi nem valósult meg belőle, abban az értelemben, hogy a szülők nem azt akarják, hogy a... Gondolok itt most akkor, kimondom kereken például ez a használószoba, a tűcsere program és hasonlók. Nem mondom, hogy ezek rosszak. Nem is akarom, hogy megszüntessük ezeket. De muszáj hozzátenni, hogy ezek sem a drogfogyasztást, sem a drogterjesztést nem fogják vissza, nem akadályozzák, nem gyengítik, nem szüntetik meg. Ezek tüneti kezelések, sőt, bizonyos értelemben még az is igaz lehet, hogy egyenesen a fiatalokat bátorítja a drogfogyasztásra, hiszen valóban a tűcsere program arra jó, hogy bizonyos járulékos fertőzéseket ki lehet küszöbölni általa, vagyis bátrabbá teheti a gyerekeket. Tehát még egyszer mondom, nem rossz, de a jelenség visszaszorítása érdekében nulla hatékonyságú. A főkapitány úrral már több ízben beszéltünk arról, hogy itt sokkal radikálisabb és operatívabb lépésekre van szükség, ezért alakítottuk meg tegnap a közgyűlés főkapitányúrral egyetértésben, aki ezt szóban is, írásban is támogatta, megalakítottuk ezt a bizonyos fórumot, a drogprevenciós fórumot, aminek a főpolgármester az elnöke és a Budapest rendőrfőkapitánya a társelnöke. Én testület elé fogom vinni azt a rövid névsort, akik akár képviselőként, akár szakértőként ebben a munkában részt vesznek, és hadd ismételjem meg másodszor is, mi nem akarjuk megszüntetni ezeket az eddigi kezdeményezéseket, csak nagyon kevésnek tartjuk, és kifejezetten operatív lépéseket kívánunk tenni.
Az új tervek, az új kezdeményezések, azok a másik lehetséges irányt célozzák, a büntetések szigorítását, a bűnüldözést, a dílerek elfogását, a fogyasztók erőteljesebb büntetését, mert az előzetes tervekből, mintha nem ez derült volna ki.
Hát nem tudom, hogy ki beszélt itt a fogyasztók erőteljesebb megbüntetéséről. Ezt most ön fogalmazta
csak
meg egy mondatban.
Mi a lehetséges másik irány?
Nem tudom, milyen céllal egyébként, de nem az a cél, hogy a fogyasztókat büntessük, az a cél, hogy részben olyan megelőző megoldásokat találjunk, amik például az iskolákban és az iskolák környékén visszaszorítják a drogfogyasztást és a drogterjesztést is. A terjesztőkkel szemben, hát ez a vonulat, ez inkább a rendőrség kompetenciája lesz majd, a terjesztőkkel szemben várható, hogy lényegesen következetesebb és szigorúbb fellépés lesz, mert tulajdonképpen azok a gyökerek. De hát azért azt lássa be, hogy lehet a közvéleményt szédíteni ilyen tűprogramokkal, egyebekkel, amiknek megvan a maga parciális haszna, de ha belegondol, a fogyasztást és a terjesztést milyen mértékben akadályozzák ezek a dolgok?
A szakértők dolga lesz, hogy kitalálják, megtervezzék, hogy a fogyasztást és a terjesztést hogy lehet megfogni Budapesten?
Hát ezért alakul ez a fórum, természetesen nem csak a rendőrfőkapitány és a főpolgármester lesz benne, hanem megfelelő szakértők is. Hát hozzáteszem, hogy az olyan mondatok, amikor valaki azt mondja, hogy a főpolgármesternek nem dolga fellépni az ellen, hogy legalizálják a könnyűnek nevezett drogokat, amit a liberális párt szeretne. Nem tudok mit kezdeni az ilyen kijelentésekkel, hát ha valami, akkor az biztosan feladat, hogy ilyesmit nem csak, hogy ne támogasson, hanem akadályozzon. Én nem vagyok az ügynek kiemelkedő szakértője, de azt tudom, hogy külföldi példák sora igazolja, hogy a könnyű drogokból hamarosan fajsúlyosabb drogok lesznek. Egyébként pedig a magának a szenvedélybetegségnek a keretei közé tartoznak a könnyű drogok is. Olvastam valakitől ilyet, hogy a szenvedélybetegséget nem lehet betiltani. Hát persze, hogy nem lehet betiltani, az alkoholizmus se lehet betiltani, de az iskolákban se azt csinálják, hogy azt minősítik az alkoholfogyasztás elleni fellépésnek, hogyha megengedik vagy nem tiltják az alkoholfogyasztást, de gondoskodnak róla, hogy mindig legyenek tiszta poharak, hogy ne egymás után ígyanak. Erről beszélek.
Milyen jellegű Budapest főváros költségvetése? Stabil, egyensúlyi, hiányos, feszített? Mert a tudósításokban nagyjából ezen a szinten mozogtak a megállapítások.
Tudja, a költségvetés szerkezetéből kellene kiindulni, mert minden évben el kell magyaráznom, vagy nekem, vagy a pénzügyi helyettesemnek, ugyanazt, ami pedig egyszerű, mint a pofon, mert most nem a hallgatókról beszélem, hanem a politikusokról beszélek, mert aki nem érti meg ennek a költségvetésnek a szerkezetét, az vagy nem képes megérteni, akkor annak foglalkozást kell váltani, vagy nem akarja megérteni, akkor ott más probléma van, de ezt nem szeretném boncolgatni, sem a nevén nevezni. A főváros költségvetése tökéletes egyensúlyban van, arról tudok beszámolni. 386 milliárd a költségvetési főösszeg. Ha visszagondol, 2002 táján az állam magához vette az egészségügyet, majd kicsivel később az oktatást. Nem Budapesten, ahol a fővárosi ellenzék mindig megpróbál ilyen képet festeni, hanem az egész országban. Akkor 500 millió milliárdról alig több, mint 300 milliárdra visszaesett Budapest költségvetése. Most már ez megint 386 milliárd forint, vagyis lassan közelít a 400-hoz úgy, hogy ez a két fontos ágazat, és ennek a költségei, egészségügyi oktatásról beszélek, nincsen benne. A 380 milliárd forint kiadási oldalról úgy néz ki, hogy 242 milliárd, ha jól emlékszem, a működési kiadás, és az úgynevezett felhalmozási keret az pedig 137 milliárd forint. A 386-hoz hiányzik még a 6-7 milliárd, ami egy tőketörlesztés a hármas metró szerelvényének a felújítására felvett hitelnek a tőketörlesztése, tehát a kiadási oldal így kerek. Bevételi oldalról ugye emlegetik ezt a 266 milliárdot, és akkor a 386 és a 266 közti különbözetét egy nettó de facto hiánynak próbálják beállítani. Hát ki azért, mert nem érti, ki azért, mert érti, csak szeretne egy félrevezető képet festeni. Ez szabad, csak nincs értelme. A lényeg az, hogy ez a 266 milliárdhoz, ami direkt bevétel, ehhez hozzá kell számítani a birtokunkban levő értékpapírokat és a tavalyról, a korábbi évekről megmaradt pénzmaradványt, ami egy nagyon jelentős összeg. Ha ezeket hozzáveszi a 266 milliárdhoz, akkor a fennmaradó hiány az kb. 66 milliárd forint. Ez valóban egy hitelből kerül kiegyenlítésre, de ez a hitel, ez nem egy hirtelen pénzavarba felvett hitel, hanem egy évek óta rendelkezésünkre álló EIB hitelkeret, amit bármikor lehívhatunk, és kizárólag fejlesztésekre lehet felhasználni. Ebből az összegből olyan fejlesztéseket támogatunk, mint például a Lánchíd felújítása, mint például olyan árvízvédelmi műtárgyak finanszírozása, mint Római parton a konszenzussal most már kivitelezési fázisba került aranyhegyjárok vagy pünkösfürdői csomópont, vagy például útfelújítások. Nem beszéltünk még olyan forrásokról, amelyeket be se tettünk egyelőre a költségvetésbe, de miniszterelnök úrnál sikerült kiharcolnom még tavaly ősszel. Most már biztosan hozzánk kerül 27 milliárd forint forrás az úgynevezett KEHOP uniós keretből. Ebből finanszírozunk javarészt vízcső cseréket a fővárosi vízműveknél. Mindenek előtt aszbesztcement egészségkárosító vízcsövek tömeges cseréjét, amit évtizedeken keresztül nem végeztek el, de ebből finanszírozzuk például a 13. kerületi béketéren egy nagyon komoly szennyvízcsatorna kiváltó csatornájának a megépítését. Aki sokat jár arra, vagy arrafelé lakik, vagy dolgozik, az tudja, hogy a béketeret minden komoly esőnél bokáig érő víz borítja el. Ebből finanszírozunk egy nagyszabású csatornaépítési programot 17. kerületbe, és nincs benne ebbe a forrás csomagban az a 10 milliárd forint sem, amit a kormány biztosít további útfelújításokra. Nem beszélve arról, hogyha eladjuk piaci áron például a bánát a kormánynak, az újabb 10 milliárd forintos forrást képez, tehát az a helyzet, hogy a főváros pénzügyi helyzete, nem azt mondom, hogy kiemelkedően jó, mert ez valótlanság lenne, de abszolút stabil, javuló tendenciát mutat a forrásokból megképezhető beruházások oldaláról nézve. Ugye nem említi azt, hogy a közfejlesztések tanácsáról is egészen furcsa dolgok hangzottak el a közgyűlésben, amiből az látszik, hogy sokan az ellenzékek közül nem tudják, hogy mi ez, pedig az ellenzék legszakértőbb és legkonstruktívabb polgármestere, Tóth József polgármesterről ott ül a tanácsban, hogy pontosan tudja, hogy mi folyik, de ígértem önnek egy gondolatot, ami engem tényleg elképesztően meglepett tegnap. Az ellenzéknek A két órás költségvetési vitában, leszámítva, hogy másfél órán keresztül orbánoztak és tarlósoztak, de azon kívül, hogy az LMP-s képviselőnek volt egy kérése, egyetlen tanulmány készítésére kért volna 270 millió forintot, ezt nem adta volna neki a közgyűlés, de az ellenzéknek, a teljes baloldalnak egyetlen egy épp kézláb gondolata, módosító javaslata, ötlete a költségvetéshez nem volt. Muszáj azt mondjam, hogy mondjuk Horn Gyula, Kovács László vagy Lendvai Ildikó színvonalához képest, akikkel nem értettem egyébként egyet, de ahhoz a szellemi színvonalhoz képest nyugodtan veheti úgy, hogy a jelenlegi baloldali ellenzék a MB1-ből a megyei első osztályba esett vissza.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tarlós István főpolgármester, az Inforádió arénájának vendége.